Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Négy pennsylvániai egyetemista 2010-ben úgy gondolta, forradalmasítja a szemüvegpiacot, ezért megalapították a Warby Parker szemüvegmárkát. Nem csak egy innovatív szemlélet bevezetésével hoztak újat a piacra, de társadalmi kezdeményezéseik is teljesen újnak számítottak ebben a közegben. A márka ötlete az egyik alapító tag hétköznapi problémájából eredt. Első egyetemi évében ugyanis elhagyta a szemüvegét, és mivel nem talált stílusos, de megfizethető keretet, az év további részét szemüveg nélkül töltötte folyamatos hunyorgás és panaszkodás kíséretében. Ezért, ahogy az alapítók fogalmaznak, semmi komplikált dolog nincs az üzleti modelljükben. Egyszerűen abban hisznek, hogy a szemüvegvásárlásnak egyszerűnek és szórakoztatónak kell lennie, úgyhogy a végén a vásárló boldog legyen és pénz is maradjon a zsebében. Ha valaki egy Warby Parker keretet szeretne vásárolni, először 5 darab próbaterméket kap kézhez, amiket otthon felpróbálhat, és 5 napon belül kiválaszthatja, melyik tetszik a legjobban. Mindezt teljesen díjmentesen. A szemüvegkeret felpróbáló app innováció és a Warby Parker nevéhez köthető. Ebben a felhasználónak egy fotót kell feltöltenie az arcáról, amire virtuálisan próbálhatja fel a szebbnél szebb kereteket. Az innováció mellett a fenntarthatóság és a társadalmi felelősségvállalás is fontos szempont volt az alapítás során. Üzleti tevékenységük legfontosabb alappillére a vásárolj egyet, adj egyet modell, pont mint amiről már a Tom's cipőmárka kapcsán meséltünk. Minden eladott szemüvegpár után a Warby Parker egy szemüveget adományoz rászorulóknak. Ennek a programnak a célja a világszerte tapasztalható látás problémák és a szemüvegekhez való hozzáférés hiányának csökkentése, különösen a hátrányos helyzetű közösségekben. Ezen felül erőteljes hangsúlyt fektetnek szemüvegeik etikus beszerzésére és gyártására. A Warby Parker az anyagokat és a gyártási folyamatokat is úgy választja ki, hogy magas környezetvédelmi és munkaügyi normáknak feleljenek meg. A stílusos szemüvegkeretek hozzáférhetősége mellett a megfizethetőség is jelen van a cég politikájában. Így talán a Warby Parkernek hála, egyre kevesebb egyetemistának kell szemüveg nélkül kihúznia a szemeszter végéig. Üzletelni felelősen és etikusan érdemes, mint ahogy élni is. Pistyul Veronika vagyok, ez a Rebusiness, a Beaton podcastja. Az elmúlt 10 évben a Bridge Budapest vezetőjeként azért dolgoztam, hogy bebizonyítsuk, érdemes hosszú távon és értékalapon céget építeni. Ebben a műsorban olyan üzleti szereplőkkel beszélgetek, akik ehhez hasonlóan gondolkodnak. Bódi Gabriellát 17 évesen még UFO-nak nézték, amiért és ahogyan az üzletről gondolkodott. Mára már, ha UFO nem is, de mindenképp különleges szereplője a magyar üzleti életnek. Az Eureka Consulting & Games társalapítója nem csak kiáll ügyek mellett, de ezeket be is építi folyamatosan fejlődő cégébe. De vajon miért költözik Berlinbe valaki, akinek sikeres, jól futó vállalkozása van itthon? Ezt is megkérdeztem tőle. A Rebusiness aktuális epizódjait a Generali támogatja, mert a fenntartható üzleti működés szerintük is értékteremtő és alapvetően fontos mind a társadalom, mind a cégek számára. A biztosító erősíti a cégek ez irányú gondolkodását, ezért működteti az Enterprise vállalkozás fejlesztő és szemléletformáló fenntarthatósági programot, ami kis és középvállalkozásokat segít. Gabi, te most hol élsz?
Hát mindenhol is, leginkább.
Épp Berlinbe, Berlinből. Mi a bázis?
Most két bázis van, alapvetően Berlin és Budapest, nagyon kiegyenlített jelen pillanatban, hogy mennyi időt töltök ott, viszont ebben a hónapban fogok több mint egy hetet Münchenben tölteni munka miatt, következő hónapban is megyek, és tehát minden hónapban legalább egy hetet valahol máshol vagyok.
Úgy néznek rád itthon, mint egy UFO-ra? Aki egy jól menő céget hátrahagyva egyszer csak azt mondja, hogy hát ezt az életet én már eléggé unom, és akkor kellene egy új ország, új kihívások, új kalandok, tökéletesen ismeretlen terepek, és azt is meg akarom hódítani, és elmegyek?
Már nem néznek rám UFO-nak.
De azért úgy néztek rád.
A legelején, amikor 17 évesen elkezdtem ezt az egész biznisz építőzdét.
Hát messzebbre mentél vissza, mint amire én gondoltam, oké? Okay? Tehát akkor az az UFO állapot,
az
17
volt az
évesen?
Aha.
Na, miért néztek 17 évesen UFO-nak?
Hát, tudod, hogy lefessem a szituációt, hogy el tud képzelni. Harmadikus gimnazistaként, amikor éppen egyébként én is, és mások is azon tépik a hajukat, hogy kísérettségi, meg tanulni, meg hova megyünk tovább, meg nem tudom, ez ugye meg volt ez a package nekem is, és mellette én jártam tárgyalni, rendezvényeket szerveztünk, tehát a külföldi fellépős elektronikus zenei bulikat, és én suli után nem matek szakkörre mentem, hanem az A38-ra tárgyalni.
17 évesen.
Igen.
Ugorjunk, majd ide visszatérünk, szerintem fogunk beszélni az indulásról, meg a korai kihívásokról, de amiről az elején beszéltünk, az UFO lét, hogy van egy Eureka Games nevű céged, egy társaddal együtt, tök jól megy, és egyszer csak úgy döntesz, hogy már pedig én Berlinbe költözök.
Igen, igen. Az Eureka Consulting és Games most már nélkülem is nagyon szuperul operál. Ezért engedhetem meg magamnak, hogy egy ilyen digitális nomád életet éljek, de ezért ezt megelőzte egy jó négy éves felkészülés.
Mert valami hiányzott, elvágyottál, nem nagyon tudok másra gondolni, mint egy nagy adag hiányérzetre. Miközben mindenki más azt hiszi, hogy hát kapja a helyeden vagy.
Hiányérzet lehet, biztos, hogy ez is van benne, meg eszméletlen nagy adag kíváncsiság.
Berlinben mit kerestél, mit találtál, most hogy vagy ebben a helyzetben? El tudod-e mondani, hogy ez a kis evolúció, ami ezzel a kalandkereséssel vagy élménykereséssel indult, az hova jutott?
Ez indult egy jó pár évvel előtt egy identitáskereséssel, ez még itthon indult el, és annak a része volt az, hogy oké, én ezt teljes valójában nem fogom tudni itthon megélni.
Mit kellett deklarálnod végül is ezzel az identitáskereséssel, és miért kellett deklarálnod?
Mi alapvetően magához, a szakmánkhoz máshogy állunk, mint ahogy ez szerintem az elmúlt 20-30 évben megszokott volt az üzleti tanácsadói szervezetfejlesztői piacon. És ezen belül is nekünk a megközelítésünk például az, hogy mik az erősségek, mik azok az értékek, mik azok az erőforrások, amik már benne vannak a szervezetben, és ezen belül is kifejezetten az egyéneknek a hozzáadott értékére, és itt most a saját identitásommal ugye összekötve nekem nagyon fontos az, hogy a különböző kisebbségek hogyan tudják megállni a helyüket a munkahelyen, milyen tudattalan előítéleteknek vannak ők kitéve, és ők hogyan tudnak előrelépni. Tehát itt női-férfi egyenjogúságról beszélünk, például az LMBTQ közösségnek az előre lépési lehetőségeiről. Érték minden olyan szemszög, ami egy kicsit eltér a homogén tömegtől. És mi is ilyenek vagyunk, én is ilyen vagyok, és tehát a saját cégünket is ilyenre alakítottuk. Mire mi megalapítottuk az üzlettársammal az Eurékát, addigra a Péter is, és én is már rengeteg szervezetet láttunk belülről. És nekem az volt nagyon izgalmas, hogy azt vettem észre, hogy azok a cégek, ahol nagyon erős a közösség és a pszichológiai biztonság, tehát hibázhatok, tehát előhozakodhatok a vezetőmnek azzal, hogyha valamit elrontottam, vagy nem tudok, ott sokkal jobbak az eredmények, és ezeken a helyeken jobban meg van becsülve az egyéni látásmód, attól függetlenül, hogy milyen származású és kit szeret.
És ebbe hogyan a te identitáskeresésed, és hogyan az, hogy aztán ebből a helyzetből úgy döntesz, hogy elmész az országból?
maga a kalandvágy, hogy szeretném magam kipróbálni külföldön, mert nagyon-nagyon régóta megvolt, és nekem már volt egy újrakezdésem körülbelül ilyen 24 éves koromban az egyetem után, hogy volt a Westbalkán tragédia, ami kapcsán annyira megszigorították a rendezvényszervezési szabályokat, hogy akkor úgy döntöttünk az akkori üzlettársammal, hogy ezt mi ebben a formában nem fogjuk tovább folytatni, mert nem éri meg. Viszont nagyon szerettünk volna valami értékeset is újat adni, és ötvöztük ezeket az aspektusokat, és ekkor jött az első az Eureka Games, így indultunk, és az kifejezetten csapatépítőkre, játékos dolgokra épült. És az egy tudatos döntés volt, hogy nem elmegyek külföldre és újra kezdek, mert az túl félelmetesnek tűnt még, hanem oké, akkor ebben az országban is meg tudjuk teremteni magunknak azt a buborékot, amiben mi nagyon jól tudjuk magunkat érezni, másként gondolkodóként. És ez a buborék, ez nagyon szuperül alakult, tehát remek ügyfeleink vannak, imádom a munkatársainkat. Tényleg mi nagyon szuperül éreztük magunkat. Az elmúlt pár évig nem éreztem igényét, mert abszolút ez cégépítés volt a fókuszom, és ez körülbelül 4-5 évvel ezelőtt jött az, hogy oké, akkor itt most már nem érzem magam annyira komfortosan én, mint Bódi Gabriele. Attól függetlenül, hogy egyre jobban ment a cégünk, minden kívülről papírformaszerűen ívelt felfelé.
De hogy érted, akkor az országban nem érezted komfortosan magad?
Így van.
És akkor ennek köze van az identitás keresés részhez, és ahhoz, hogy te mennyire nyíltan lehetsz önmagad, mennyire felszabadultan lehetsz önmagad.
Így van.
Jól mondom?
Abszolút. Tehát, hogy mennyire tudok én önazonosan működni.
Mert elkezdted azt érezni, hogy te nem vállalhatod az identitásod?
Eljött ez a pont, amikor már nem volt elég az, hogy létrehoztam ezt a kis nyugalom szigetét, ezt a buborékot, hanem elkezdtem, minél többet foglalkoztam ezzel a diverzitás kérdéssel, sokszínűség befogadás kérdésével és az egyenjogúsági kérdésekkel, egyre inkább láttam bele abba, hogy még mennyire-mennyire sok aspektusában nincsen egyenlőség, és mennyire sok kisebbség szenved, és most nem konkrétan magamról beszélek, nekem, engem is egyre több olyan élmény ért, amiből úgy gondoltam, hogy szeretnék egy olyan közegbe menni, ami befogadóbb, és ahol nem kell azon gondolkodnom, hogyha megfogom a párom kezét, vagy mondjuk valahol bemutatkozom, és meghallják, hogy a nevem Bódi, akkor furán fognak reagálni.
Mert ez megtörtént?
Igen.
És, de téged ért az üzletben hátrány a roma származásod miatt, vagy bármi más miatt?
Amikor még fiatalabb voltam, akkor sokkal nyíltabban jöttek ezek a beszólogatás, nem vesznek komolyan téged tárgyalási helyzetben, teljesen mindegy, hogy mit mondasz, átbeszélnek a fejed fölött, valaki egy tárgyalási helyzetben konkrétan elmondja ugyanazt 5 perc múlva, mint te, és ez fantasztikus sikert alatt. Szerintem ezt nagyon sok nő tapasztalja.
De ugye ez nem csak a származásodból következik, hanem akár a női létből is.
Ez abszolút.
És ez mind összemosódott.
Ezek ugye rétegek, tehát hogyha ezt egy metszett szemlélettel nézed, akkor ugye különböző rétegei vannak az embernek. És persze ott van az, hogy nő vagy, ott van az, hogy mondjuk fiatal vagy, vagy pont túl öreg, vagy túl fiatal, vagy roma, vagy például kiderül egy beszélgetés során, hogy éppen nekem barátnőm van és nem barátom, akkor ezek mind rétegződnek és okozhatnak neked problémát. És igen, minél több ilyen réteged van, annál több helyen érhet diszkrimináció.
És téged ért?
Ért, de én még...
Te a szerencsések közé tartozol, ezt akartad mondani. Oké. Hogy képzeljük el, kimész tehát Berlinbe, ott várnak készen kapcsolatok, üzletek, bármi, vagy a semmi, és azt gyanítom, hogy a második, és akkor hogy lesz abból valami?
Leginkább a semmi, de már... Én most már 37 éves vagyok, és felépítettem itt már valamit. És ugyanezzel a mindsettel mentem ki, már mielőtt kiköltöztem, elkezdtem megnézni azt, hogy milyen közösségek vannak, amikkel én tudok azonosulni. Én egy nagyon emberfókuszú, emberközpontú ember vagyok, tehát azonnal megkerestem, hogy milyen például női fókuszú szervezetek vannak, megtaláltam egy közösséget, ami kifejezetten LMBTQ vezetőket gyűjt, és eljártam az ő rendezvényeikre, a kinti Impact Hubot is tudom mondani, még a startup közösséget, a gyűjtés, így nagyon hamar kialakult egy alapvető közeg. És mivel mondom, nagyon kommunikatívak az emberek, én nagyon könnyen tudok akár elmenni egy galériába, megnézni egy kiállítást, és nagyon könnyen tudok emberekkel ott kapcsolódni.
De közben úgy tűnik nekem, de javíts ki, hogyha ezt rosszul látom, de nyilván a social media alapján hozom a gondolataimat, hogy építed ezt, épül az Eureka Games-nek egy nemzetközi lába, de közben van Bódi Gabi, aki épít itt valami aktivista szerepet, vagy mit?
Én kifejezetten nem érzem magam aktivistának, mert mindent, amit csinálok, annak köze van az üzlethez és a munkavilágához, és ez egy nagyon kitalált rendszerben működik. Természetesen az ügyek, amiket képviselek, teljesen önazonosak, és magánemberként is kiállok mellettük, de odafigyelek arra, hogy csak és kizárólag olyan projektekbe és szerepvállalásokba fogok már bele, mert tényleg nincsen másra már kapacitásom, amik valahogy összefüggnek az üzletemmel is. Tehát mindegyik erősíti egymást. Most mondok neked egy konkrét példát. Ugye én járok konferenciákra, cégekhez, most fesztiválon is voltam beszélni a nemi egyenlőségről, munkahelyi, társadalmi szinten, egyéni szinten az önmegvalósításról és az identitás kérdésekről. Tehát erről beszélek, mint Bódi Gabriella, és hozom a saját sztorimat, viszont ennek a folytatásaként, hogyha velem dolgozik együtt például egy cég, akkor ezzel a szemlélettel ő szeretne tovább menni egy vezetőfejlesztésbe, egy szervezetfejlesztésbe, akkor igazán jó partnerek tudunk egymásnak lenni. Tehát, hogy ez mind egymást erősegítő láb.
Mennyi gondolkodás volt, hogy a te a személyes történetedet beleenged az üzletbe ilyen mélységben?
Nagyon sok.
Mert hogy ez egy egészen határozott pont és lépés volt, amikor ezt megtetted, meglépted. Mikor volt ez, miért, és mik voltak a dilemmák?
Nagyon sok kérdés volt, és dilemma, és sok érintettel beszéltem, hogy ez nekünk oké. Nyilván az üzlettársammal, a párommal, a családommal beszéltem meg először, hogy mik lehetnek ennek a következményei, ez nekik rendben van-e, és mindenki teljes messzélességgel kiállt mellette, hisz például az üzlettársammal azonos az értékrendünk, és a céget is ennek az értékrendnek megfelelően építjük, tehát ebbe abszolút beletartozik ez a kiállás is. Ez egy 5 évvel ezelőtti történet talán, amikor indult, és a Nyitottak vagyunknak az akkori vezetője Miklós Merindával volt egy telefonbeszélgetésem éppen, és ő volt az első, aki ezt felhozta, és hogy ezt mindenképp meséljek, hogy nagyon fontos lenne, hogy több olyan alternatív történetet tudjanak megismerni az emberek, mint amik ezek a klasszik szegény gyerekből királyfi történet, mert hogy én nem a mély szegénységből jöttem, és úgy lettem sikeres üzletember, hanem ez az én apukámnak a története, mert ugye a következő generációjuk, akinél az a kérdés, hogy mit tudsz kezdeni ezzel a lehetőséggel, amit kaptál.
Ugye, hogy mindenki értse, hogy, mert az apukád története az, hogy ő még mély szegénységből elindulva tesz meg lépésről lépésre nagyon sokat azért, hogy ti már egészen más körülmények között élhessetek, sőt egyszer azt mondtad valahol, hogy az én örökségem nem a roma származásom, hanem az, amit a szüleimtől, az apámtól kaptam. Az a fajta mentalitás, hogy menjünk, csináljuk és toljuk előre a szekeret. Ő nagyon ki akart szakadni.
Így van.
És ezt viszed, ezt a mentalitást tovább folyamatosan, mint örökség, abban, hogy?
Igen, viszem tovább abban, hogy tovább tudjam építeni saját magam, és én is tudjak örökséget hátrahagyni. Az elmúlt 2-3 évben mindemellett nagyon sok munkám volt abban, hogy ezt a fajta toljuk, menjünk, csináljuk, ezt egy kicsit vissza tudjam venni, és meg is tudjak állni. Mert eddig ez nem volt meg, tehát én tényleg 17 éves koromtól olyan 34-5 éves koromig folyamatosan nyomtam a gázt. És tényleg az volt a fókusz, hogy megteremteni az egzisztenciát, és akkor olyan céget létrehozni, amire én is büszke lehetek, és körülöttem mindenki, és megmutatni azt, hogy ezt lehet, olyan embereknek is lehet, amilyen én vagyok.
Mert valaki azt mondta, hogy nem lehet?
nagyon sokan mondták azt, hogy nem lehet nagyon sok mindenre, amit elértem. Nagyon sokan nem hittek bennünk, amikor elindítottuk a céget, nagyon közeli emberek sem, a családban sem. Amikor...
Apukád hitt benned?
Igen, apukám mindig azt mondta, hogy jól van, ennyit csináljad, aztán majd tanulsz belőle.
Ő egyébként, amikor például az LMBTQ identitás részt előhoztad, az ő hogy viszonyult?
Nagyon cukin.
Igen?
Nagyon aranyos volt a hozzáállásuk a feleségével, mert hogy hát igazából mi ezt tudtuk.
Ennyit van, hát kész?
Ennyit, és így mosolygott, és hogy itt
és azt, hogy ezzel a nyilvánosság elé álltál, és része a történetednek, része a nyilvánosság előtti történetednek, hogy így pontosítsak, ahhoz mit szólt?
Erről is sokat beszélgettünk, hogy ez oké-e, és ez is teljesen oké volt, mert ő is pont ezt mondta, amit az üzlettársam, hogy ha ez nekem rendben van, és ez nekem önazonos, és én vagyok az, akit ez fog érinteni a leginkább, hogyha ennek van bármilyen következménye, ők támogatnak, és álljak és beszéljek róla, mert nagyon sok mindenkinek adhat. Sok mindenki láthat benne olyan üzenetet, mintát, amit egyébként maga körül nem lát.
Hogy hatott mindez az üzletre? Hogy hatott az az üzletre, hogy kiálltál?
Képzeld el, én nem tudok róla, hogy bármilyen negatív hatás ért volna minket. Tehát konkrétan még senki nem mondta azt, hogy nem szeretne velünk együtt dolgozni azért, mert. Ennek az ellenkezője előfordult már, igen. Ez egy nagyon jó eszköz arra, hogy megtaláld azokat az üzleti partnereket, és munkatársakat, akik ugyanilyen értékrendet vallanak. A láthatóság az azért fontos számomra, hogy megtaláljuk egymást ebben az óriási zajban.
Abban a tekintetben ez egy tudatos lépés volt, hogy tudtad vagy sejtetted azt, hogy ennek az egésznek vagy a kiállásnak lehet pozitív hatása az üzletedre?
Tudni kell rólam, hogy én vagyok az a típus, aki mindig csak abba tudja belerakni magát 100%-ig, ha önazonosnak érzem magam benne. Tehát amit kell, azt én nem igazán tudom megcsinálni, ezt el kell fogadni. És a mi cégünk az a kezdetektől fogva egy szerelem projekt volt, és megállapodtunk abban az üzlettársammal, hogy csak azt fogjuk csinálni, csak olyan ügyfelekkel fogunk együtt dolgozni, és úgy alakítjuk ezt a vállalkozást, amiben mi jól tudjuk magunkat érezni, mert egyébként maradhattunk volna alkalmazottak is. És van egy olyan szabályunk, hogy fuck yes or no.
Ez mit is jelent?
Lefordítva magyarra, hogy valami...
Szerintem azt le tudjuk fordítani, de mit értetek ezen?
Igen, hogy magyarul és szépen, hogy csak olyan projektekbe kezdünk bele, vagy új fejlesztésbe, vagy olyan együttműködésbe, vagy olyan munkatársral dolgozunk együtt, akinél nagyon érezzük azt, hogy egy irányba nézünk, hozzá tudunk egymás életéhez adni új aspektusokat, és együtt tudunk fejlődni. Mert már annyira sokat dolgoztunk olyan környezetben, és olyan projekteken, ahol éreztük, hogy hát igazából ez senkinek nem jó, de végül is jól fizet. Na, hogy ez már nem elég, ez már nagyon régóta nem elég.
Azért ez egy nagyon merész döntés egy induló vállalkozás életében, amikor azt mondja, hát én azzal dolgozom, akivel lesz kedvem. Kb. Most nagyon leegyszerűsítem, akkor erről van szó.
Az üzlettársammal a legelejétől fogva sok nagy és bátor döntést hoztunk, amihez azt kellett, hogy mi egymással nagyon összhangban voltunk, és egymásban maximálisan megbíztunk, és egymás képességében, és úgy álltunk hozzá ez az egészhez, hogy valahogy sikerre fogjuk vinni, és 86 pivot újra tervezés alatt megtaláltuk tényleg azokat az embereket, akikkel együtt tudtunk dolgozni, de a legeslegelején, természetesen az első egy-két évben mindent is megcsináltunk, és utána tudtuk megengedni magunknak azt, hogy oké, akkor kezdjünk el tudatosabban irányítsuk ezt a hajót.
Szépen elirányítottad a hajót onnan, hogy azt kérdeztem, hogy a kiállásod mellett szólt-e az az érv, hogy ez lehet, hogy jót fog tenni az üzletnek. Ugye ez volt igazából az alapkérdés, és akkor ezzel párhuzamosan nehezítem a kérdést. Mi szólt ellene? Mi volt, amivel magadat arról győzködted, hogy hát ezt mégse kéne? Volt-e ilyen?
4-5 évvel ezelőtt, amikor először elkezdtem kiállni, a közönség elé is beszélni, személyes történeteket megosztani és beszélni magamról, akkor az volt a dilemma, hogy ez segíthet nekünk abban, hogy még jobban megtaláljuk a helyünket a piacon, és sokkal jobban élvezzük még inkább a munkánkat. Ott volt egy ilyen rizikó elemzésünk az üzlettársammal, hogy ez lehet, hogy visszavethet minket. Én nagyon, nagyon örülök neki, hogy az volt a reakció, hogy hát nézd, eddig se voltak állami megrendeléseink, és valószínűleg ezután se lesznek, úgyhogy vágj bele.
Akkor ez eldőlt. Tehát nagyon sok érv nem szólt ellene, sokkal több szólt mellette a saját érdekedben?
A saját érdekemben is, mert ugye a cégünk érdekében, és azért, hogy fejjük a figyelmet arra, abban a közegben, amiben mi mozgunk. Tehát ugye mi nem egész társadalmi szinten hozunk változásokat, de ezt nagyon szerettünk volna még jobb, még nagyobb lenyomatot hozni, és a mai napig ez a cél a magyarországi vállalati kultúrára. És ugyanez most egy kicsit már nemzetközi szinten is elindult.
Mert akkor most mire akartok, vagy mire akarsz hatással lenni?
Nekem rengeteg ügyfelem lett nemzetközi szinten, akikkel dolgozom egyéni, csoportos szinteken, és sok színűség, befogadás témában, mondjuk kifejezetten vezetőkkel dolgozom, hogy hogyan tudnak inkluzívabb vezetők lenni, milyen olyan stratégiákat tudnak alkalmazni a HR folyamatokban, a toborzási folyamatokban, amivel nem szűrik ki a tehetséges, és akár nagyon jól beváló, divers munkaerőt.
Most anélkül, hogy itt egy laza konzulting órát tartanánk, de tudsz mondani pár dolgot, amit bármelyik hallgató magával vihet ilyen jó tanácsként, hogyha erre figyelni akar, akkor mit csináljon?
Amikor vezetőkkel dolgozom, nagyon sokszor már az állásinterjú előtt segítek nekik abban, hogy nyitottabbak tudjanak lenni, és úgy tudjanak leülni egy másik emberrel szemben, aki nagyon-nagyon más, mint ők, hogy erre tréningezzük őket. Tehát, hogyha te szeretnél nyitottabb lenni, és egyébként szeretsz olvasni, vagy filmeket nézni, keresd kifejezetten olyan alkotókat, akik nagyon más kultúrájú, bőrszínű emberek, mint te vagy. Például. Ez szerintem...
De ezzel mit érek el?
Az, hogy olyan aspektusokat fogsz megismerni, amik számodra valószínűleg vakfoltok, vagy egyáltalán nem találkoztál vele. És arra szoktam kérni ilyenkor a vezetőt, hogy amielőtt belelép egy szituációban, de már mondjuk vezetés úton van, képzelje el azt, hogy ő csak mondjuk egy nevet tud, mert sok olyan cég van, ahol már elértük azt, hogy nincsen képtársítva a CV-jéhez. A delinkvensnek, hogy képzelje előtt különböző bőrszínű emberként.
Különböző korú emberként.
Így van. És ezáltal már is arra tréningezed az agyadat, hogy könnyebben várd a váratlant. Az egyik kedvenc eszközöm, amit cégekhez szoktunk bevinni, ez kifejezetten a menedzsment szinten, hogyha ha csinálják, eszméletlen hatásos tud lenni az egész szervezetre, ez a reverse mentoring, azaz fordított mentoring. Amikor valamilyen olyan mentoráltat vesz maga mellé a menedzsment tag, aki egyrészt nagyon más háttérrel rendelkezik, máshogy néz ki, másmilyen tanulmánya is vannak. Tényleg minden szempontból nagyon más, és ilyenkor ugye azért attól fordított a mentoring, hogy a mentorált az, akitől tanul a menedzsment tag. És természetesen ez egy oda-vissza kapcsolat lesz, és ha akkor csináljuk jól, hogyha fél egy évig ez tart, és havonta legalább egyszer találkoznak, akkor azt látjuk, hogy egyszerűen nincsen olyan vezető, aki ne lenne érzékenyebb a végére azokra a témákra, amik konkrétan az ő mentorátját érintik.
Visszamész Berlinbe most? Az a következő lépés? Ott fogsz élni? Vagy
szeretném
hogy
Berlint,
ez?
Szeretném Berlint megtartani egy bázisnak, és alapvetően az lenne nekem az ideális, hogyha ott kialakulna úgy egy olyan életritmus, hogy ott meg lehet pihenni, meg lehet állni egy kicsit, és ugye rengeteg konferencia, céges rendezvény, fesztivál van, amiből szeretnék még többet, mert hogy ezt nagyon-nagyon élvezem.
És ez egy személyes hadtest, vagy csapatépítés?
Hál' Istennek már semmilyen szinten nincs egy személyes hadtest. A konzultingnak van egy nagyon szuper vezetője, az én jobb kezem, és ő irányítja az összes projektet, ő tartja kézben a képzés, vállalati képzésfejlesztési projekteket, és vele együtt alakítjuk ki azt, hogy hogyan fog maga a konzulting üzletágunk kinézni 2-3-4 év múlva.
A te életed hogy fog kinézni 5 év múlva?
Ez nagyon jó kérdés, mert én már nem konkrét célokban gondolkodom, irányok vannak inkább. Látom azt, hogy miből szeretnék többet, ahogy mondtam, neked minél többet látni, tapasztalni a világból, kik hogyan, mit csinálnak, megismerni az összefüggéseket, és ebben aktívan részt venni, minél több projektet létrehozni. Gondolkodunk most az üzlettársammal, akár új cégnek az alapításában is van több olyan csapat, akikkel dolgozom, például olyan startupoknak az alapítóit mentorálom, akik impact-fókuszú startupok, és van olyan lehetőség is, amiben lehet, hogy szívesen társulnék.
Mármint mind befektető.
Igen.
Hoppá!
Nem csak befektető, hanem mint mondjuk aktívan
mint alapítótárs, vagy mint társ.
Így társ, aha.
Na, igen. Hát ezek tényleg izgalmas irányok, és akkor a kezdeti kérdés, hogy akkor most honnan és hova, hát meglátjuk, mindenhova.
Így, mindenhova.
Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva.
A változáshoz te is kell lesz. Hogy tudd, mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót, útravalóként összefoglaltam az epizód legfontosabb gondolatait. Sok érzés kavarok bennem Gabi történetét hallva. Büszke vagyok rá, mert annak ellenére, hogy élete során nem csak származása, de identitása miatt is előítéletek érték, mégis sikerült egy sokszínűségre és elfogadásra épülő sikeres céget létrehoznia. De szomorú is vagyok, mert ez a felépített, csoda buborék sem tudta távol tartani Gabitól azt a sok közérzet romboló tényezőt, ami az itthoni politikai és társadalmi közegből fakad. Ennél sokkal jobban meg kellene becsülnünk a hozzá hasonló, értékes embereket. Nem csak ő, de mi is ezen fogunk dolgozni továbbra is. Ez volt a Rebusiness, a Beaton podcastja. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti működésbe, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha tetszett ez az epizód, vagy szereted a Rebusiness-t, akkor kérlek értékeld a lejátszóban 5 csillaggal. Ezzel segítesz abban is, hogy minél több ember megismerhesse a műsort. Iratkozz fel a csatornánkra, hogy ne maradj le a következő részekről. A beaton.hu oldalon pedig megtalálod az összes többi műsorunkat is, valamint kérhetsz hírlevelet, amiben hetente válogatunk a világ legjobb podcastjai közül. A Rebusiness szerkesztője Gerencsér Anna, Regényi Eszter és Zádori László. A showrunner Orsós Lajos, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel. A kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richárd. Piscsúj Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul.
Beaton.
Ez egy Beaton podcast.